ezzel jön az Emília, akkor mondjuk be. Sziasztok! Sokat gondolkodtunk rajta, hogy mi legyen az új formátumom, aztán arra jutottunk, hogy azt kéne csinálni, amit amúgy is szeretek csinálni. Úgyhogy itt közszereplőkkel fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan alakult ki az ő értékrendjük, amiből megfogalmazzák a véleményüket a nyilvánosságban. Az első adásban Vince Emíliával fogunk beszélgetni, aki még 2018-ban indította el a Social Justice Emília nevű csatornáját, illetve a vlog sorozatát a Pesti Srácokon. Azóta indult már egyéni képviselőjelöltnek a 7. kerületben, dolgozott a Pesti TV-nél és a Hír TV-nél is. Ebben az adásban pedig olyan hírek mentén fogunk beszélgetni, amik valamiért mind a kettőnket, vagy egyikünket legalább megérintették érzelmileg a közelmúltban. És mindig azon a helyen, ami az adott vendégnek a kedvenc helye, ezért kijöttünk most a római partra. Ez a terv.
Jó, hát minden stimmelt.
Köszi, hogy készültél te is kekszel, meg igen. Én is készültem ilyen izével.
És otthonos környezet, szuper.
Na igen, otthonos környezet, ezt akartam kérdezni, ugye mondtad a rómait, de hogy miért a római?
Egész életemben itt éltem, nekem ez egy ilyen, itt nőttem fel, ide jártam általános iskolába, ja. Gimnáziumba, egyetem is itt volt a környéken. Aztán most felnőtt koromban a gyerekekkel is már ide költöztünk, úgyhogy nekem ez egy ilyen közeli hely. Ráadásul itt a Dunának a közelsége, kimondottan a szívemhez közeli, mert én kajakoztam, amikor kisgyerek voltam, egy ilyen kis tinédzser éveim elején, és pontosan itt ezeken a, nem tudom, itt utakon mentünk el, mindig itt futottunk el fent, vagy itt kajakoztunk el fent, úgyhogy nekem ez nagyon így a szívemhez nőtt, és úgy gondoltam, hogyha valami nagyon közel van hozzám, akkor az ez.
Aha. És akkor hogy kerültél egyébként? Mert hogy azt mondta a Fákonba is, hogy indultál a 7. kerületi képviselőnek. Hogy jött a 7. kerület?
Úgyhogy amikor kirepültem a családi fészekből, én a 7. kerületben laktam a Deák téren, ott léptem be a Fideszbe, ott léptem be a 7. kerületi Fideszbe is, és ott kezdtem el az ilyen aktivista életmódomat abszolút.
De van erről ilyen korai élményed, hogy te hirtelen valamit a saját szűk közösségeden kívül, vagy akár azon belül, de egy ilyen politikai jellegű akciót szeretnél csinálni?
Én arra emlékszem, az ilyen első politikai, abban egyáltalán nem vettem részt, csak ez az ilyen első ősélményem, ez a 2006-os történések, hogy ott, hogy 10 évesen, tehát hogy ez nem, azért mondom, hogy ez egy ilyen abszolút egy ilyen, tehát hogy volt egy ilyen, hogy na most akkor valami történik, most van egy ilyen történés, és akkor utána 2010-ben együtt vízilabdáztam, akkor már nem kajakoztam, akkor vízilabdáztam Gyurcsány Ferenc egyik gyermekével. Beszélgettünk, és így szegény kisfiú, ő mondta, hogy hát, hogy ő amúgy így tudja, hogy nem kedvelik az apukáját, de ő amúgy tökre nem érti, hogy miért nem kedvelik az apukáját, mert hogy amúgy ez egy tök jó apuka, és így ez volt az első ilyen politikai élményem, hogy hú, amúgy ez milyen durva, hogy vannak politikusok, akiknek amúgy vannak gyerekeik, akiket ugye tök más, hogy érint az, hogy a szüleik mondjuk esetleg részt vesznek a közéleti aktivitásban.
Na igen, de ezt akartam kérdezni, és akkor Csintalan Sándor gyerekének lenni milyen volt? Az téged ért valaha emiatt
nem,
bármi?
Nem, mert erről nem beszéltünk úgy, tehát hogy ez az, hogy mi beszéltünk róla így házon belül, de a szüleim nem éltek együtt, mert én ebből nem tapasztaltam így nagyon semmit. Én nyilván azért, mert nem ugyanaz a vezetéknevünk apukámmal, ezért annyira direktben nem kaptam meg.
Igen, miért?
Ez egy ilyen, inkább az volt, hogy anyukám külön vállalt gyermeket, tehát ugye nem éltek együtt, és nem alakult ez így ki, és akkor ő mondta, hogy ő nem szeretné. Egyébként politikai okokból is talán, tehát hogy ez lehetett azért is,
mert... Hogy védett amúgy, vagy ez védett téged?
Igen, hogy nem akarta anyukám, hogy ez, hogy ebbe a... Hát, hogy ebbe a világba keveredjek ilyen szinten, hogy hát ez... Igen, hát most tudod... Valakinek a gyerekének lenni, az mindig nehéz. Szóval, hogy Gyurcsány Ferenc gyerekének lenni is, de Orbán Viktor gyerekének lenni is nagyon nehéz lehet. És akkor az ember hogy fog önállóan érvényesülni, hogy ne azt mondják, hogy apát tedd be ide, vagy anyát tedd be ide.
De azt mondtad egyszer valamelyik interjúban, hogy amikor a Pesti Srácokhoz kerültél, akkor viszont volt egy ilyen furcsán nézés rád, hogy a édesapád miatt akkor már ugye pont ő már nem volt fideszes, de még nem volt MSZP-s. Szóval, hogy ahogy akkor miatt furcsán néztek rád, vagy ilyen árulónak néztek, azt mondtad.
Ez egy ilyen nehéz az, hogy én amiatt kezdtem el a közélettel végül foglalkozni, és hogy nyilván érdekelt a politika, az már ilyen egyetemi években. Volt egy egyetemi csoporttársam, aki fideszes volt, és akkor mondta, hogy hát nekünk tök hasonló a véleményünk a világról, miért nem jövök el egy rendezvényre, és akkor elmentem egy rendezvényre, a fideszes, tetszett. 18-as választásoknál volt egy ilyen történés, hogy apukám, aki egyébként a Jobbiknak az abszolút ellentétje volt, és ugye ott szó is volt arról, hogy azért olyan köröknek köze volt az ő megveretéséhez, és tényleg egy, hát hogyha egész életében valamit hallottam tőle, akkor az az volt, hogy na, ha bármelyik pár, csak a Jobbik, ne, és akkor azt mondja, hogy ő a Jobbikra fog szavazni az országgyűlési választásokon. És akkor volt egy ilyen, hogy mondom, de hát mondom, ilyen nincsen, hogy egy ember, akit egyébként én ismerek, hogy tök elfű, tehát hogy neki vannak gondolatai a világról, egy halál baloldali, tehát hogy egy abszolút baloldali ember, és hogy akkor azt mondja, hogy a Jobbikra, és akkor ez volt az ilyen elhivatás, hogy na mondom, na jó, akkor én így nagyon szívesen ez ellen felszólalnék.
De akkor végül is valahol mégiscsak édesapád volt az, aki miatt beléptél a politikai térbe.
Abszolút. Ez volt az, amilyen a felszínre, tehát hogy ez volt az, hogy előtte én már elébe szóltam a Fidelit, és akkor pesti srácok, már így jobban voltunk a szerkesztőséggel, Huth Gergőékkel, és akkor mondták, hogy na kéne valamit csinálni így a 18-as választások előtt, és akkor innen indult az egész.
A Social Justice Emilia.
Igen, ez volt a megelőzője, és akkor utána a Social Justice, igen.
Hú, nagyon sok minden.
Igen, bocsánat, itt elég sokat beszéltem.
De nem baj, az nagyon jó, hogy nagyon sokat beszélt, az a nem jó, hogy én nem tudom priorizálni hirtelen, hogy melyikkel menjek tovább. De...
Igen.
Nem csak ezért, az első hír, amit hoztál, gondoltam, hogy ezért bedobható. Nem, egyáltalán nem kapcsolódik. Ugyanis az első hír az az volt, de inkább prezentáltam el, hogy akkor te
mondjam.
Hát akkor így is derül az, hogy pontosan mi az, ami téged ebben megérintett.
Igen, hogy a nyáron lett volna egy Taylor Swift koncert Bécsben, és aztán végül ez ugye egy terror veszély miatt elmaradt, ami hál' Isten nem történt semmi, időben lekapcsolták azokat, akik tervezték volna ezt a terrorcselekményt, de hogy így nem durva így ebbe belegondolni, hogy azért ez itt van mellettünk lévő országban, és hogy nem tudsz elmenni egy koncertre, mert van egy ilyen, és szerintem ez végtelen szomorú.
Mindenek előtt Swifty vagy? Fontos
tisztázni. Te az vagy?
Nem, én nem. Ez nincs vele bajom, de különösebben nem is érintett meg soha így zeneileg.
Én sem vagyok az, de amúgy meg tehát olyan kaliberű énekes, hogy el kell menni. Tehát, hogy még hogyha nem is ismeri az ember az összes dalt, akkor is meg kell nézni, és ott kell lenni. Ez nagyon jó.
Ez érdekes, mert nekem, mert amikor ezt olvastam, akkor elsőre én is megrökönyödtem. Aztán utána az első gondolatom az volt, hogy bassza meg, de jó. Szóval, hogy
elfogták
ez egy időben. Sikeres akció. Itt arról beszélgetünk, hogy nem történt egy baj. Hát ez hogy mondjam, dicséri a, hogy azt mondom, hogy talán CIA és információk alapján.
És most ezt olvastam legutóbb, hogy ők szóltak az osztrákoknak, de hát hogy...
Hát nem sokkal korábban volt, szétültek egy Moszkva melletti szórakozó helyet. Szóval, hogy...
És nem sokkal korábban volt ez a Southporti késelés, ahol ugye Taylor Swift-es kislányokat, akik elmentek ilyen, nem tudom, jóga és tánc oktatásra, és három kislányt megöltek. És azért ez nagyon durva, hogy most elmegyek Nyugat-Európába, akkor nem merek elmenni már egy ilyen nagy tömegrendezvényre, ami persze egyébként lehet, hogy már a saját gondolkodásom zár ebbe bele, de tényleg az van, hogy mindenhonnan az adventi vásárokból is hallunk, késes, őrült, vagy nem tudom, kamionnal belehajt a tömegbe. Nekem személyes élményem is volt, hogy egyszer Brüsszelben voltunk kint, 17-18 környékén, Fidelitásszal, és akkor megtörtént többünkkel az, hogy ültünk egy kávézónak a teraszán, nagy robbanást hallottunk, és az a tömeg, de én ilyet, mint egy hömpölygő tömeg így elkezdett a másik irányba száguldani, nyilván mindenki ott hagyott mindent, azonnal futottunk el, boltosok beengedték, akiket betudtak, és húzták le a rolókat, meg minden, és hát ez is egy ilyen terrorcselekmény volt, valaki nem ölt meg egyébként akkor pont senkit, tehát az volt, hogy valami őrült, ott eljött, és akkor elkezdett lövöldözni, de hogy így azt így átélni az embernek, hogy belekeveredsz egy ilyenbe, és ugye nyilván emiatt is, a személyes élmény miatt is, ez még extrában benne van, hogy hova mehetünk, hogy akkor innentől kezdve ez így már örökké velünk fog élni, hogy nem tudsz Nyugat-Európába elmenni, mert mindig benned van az, hogy úristen, most nehogy megöljenek, ami egyébként nyilván egy kicsit irreális félelem is. Tehát, hogy nem történik mindenkivel ez, aki elmegy egy koncertre, de azért nem tudom, hogyha most a gyerekeim megkérdeznék, hogy mehetünk, nem tudom, Bécsbe vagy Brüsszelbe egy koncertre, akkor azért kétszer átgondolnám.
Kérdez, nekem is volt ilyen élményem.
Na.
2015, vagy 16, most már nem vagyok benne biztos, a lényeg az, hogy pont végeztem a gimibe, és akkor feljöttem Pestre, gólyatábor helyett, volt néhány agilis eltés első éves, aki mondta, hogy üljünk le a Deák térre, és akkor akinek nem volt pénz a gólyatáborba, vagy kedve elmenni, akkor mi ott találkozunk, és akkor majd ott el leszünk. És az még az időszak volt, amikor most már nem értem valami, hogy tök üres, de akkor, amíg a Deák téren, ott ilyen Woodstock volt, Nodla 24, szóval rohadt sok ember. És egyszer csak durranások, és így a Deák tér egyik végében ültünk, és azt lettem észre, hogy egy Deák térnyi ember felpattan és rohanva menekül így a Bajcsy-Zsilinszky út felé. És akkor ott néztünk, hogy mégis így, akkor most mi a bánat történik. És valami foci ultrák voltak, mert román-magyar meccs volt éppen, gondolom valahol ott a Puskás környékén, a kettő között volt a keleti, ami tele volt menekültekkel, és nyilván ezt úgy érezték, hogy ez felhívás keringőre arra, hogy a legjobb arcunkat mutassuk meg embertársainknak. És ja, akkor utána ott jöttek ilyen foci huligánok, és akkor ott így dobálóztak ilyen petárdákkal, meg tűzijátékkal, meg mit tudom én, most nem az évulis tűzijáték volt, hanem ez a ilyen célzottan tűzijátékkal szarakodás. Ja, az egy ijesztő élmény volt, de nem tudom, nem maradt meg feltétlen bennem az, hogy nem kéne a Deák térre menni, és Nyugat-Európával kapcsolatban is azt gondolom, hogy több a jó zenei fesztivál, mint amelyiken bármi
probléma van. Ez így van, de gondolom azért te is látod a hírekben, hogy azért nagyon gyakori, vagy legalábbis...
Hát van,
azt hiszem, hogy túl sokáig nem is fogunk tudni ezzel mit kezdeni, mert ahogy látjuk, azért az Európai Unió mást akar, tehát most akár a migránsok elosztásával kapcsolatban is, és hát nem tudom, hogy erre mi lesz, meddig tud Magyarország szuverén maradni, ez is egy nagy kérdés. Meddig tudja
hogy definiáljuk a szuverenitását egy országnak, az az érdekes kérdés szerintem ebben.
Akár ez is, de hogy meddig tudják a döntéshozók meghozni azt, hogy akkor mi úgy szeretnénk élni, és azokkal az emberekkel, akikkel mi szeretnénk együtt élni, és majd mi kiválogatjuk, hogy kik jöhetnek be Magyarországra, vagy kik nem. Most én azt látom, hogy ez az elsődleges politika, hogy majd a magyar, nem tudom, Magyarország kiválasztja, hogy kiket szeretne befogadni, meg hogy kiket nem, és hogy ebben hagy maradjon meg ez a szuverén döntéshozatal. Hogy ezt meddig lehet egyébként ezt a politikát képviselni jelenleg az Európai Unión belül, ez is egy jó kérdés, mert látjuk, hogy olyan nagyon sok támogatója a magyar politikának. Lehet, hogy fű alatt sok van, vagy legalábbis mindig ezt mondják, hogy lehet, hogy sokan állnak Magyarországon, de amikor szavazni kell, vagy dönteni, akkor azért nagyon-nagyon kevesen emelik fel a hangjukat, hogy a magyar kormány jól csinálja dolgokat. Én ilyen szempontból abszolút kritikus vagyok magával az Európai Unióval kapcsolatban, hogy ez meddig lesz például így tartható ez a politika, meg az Európai Unióval való együttműködés.
De jól érzed magad ebben a rendszerben?
Persze, hát most mire gondolsz, persze.
Nem tudom, úgy kérdezem. Érted, most így arra gondoltam, hogy én elkezdhetném sorolni, de annak semmi értelme nem lenne, hogy mik azok, amik engem irritálnak, mik azok, amik engem zavarnak. De kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami viszont neked akár megnyugvást ad, akár azzal szemben, amit félelmet érzel a Nyugat-Európával kapcsolatban, akár más dolgokban épít, akár más dolgokban...
Yeah. Alapvetően azzal kezdtem, amikor kezdtük a beszélgetést, hogy mondtam, hogy az ilyen helyi ügyekben már megcsomagoltam, mert nem látom értelmét. És szerintem ez azt jelenti, hogy alapvetően elégedett vagyok azzal, amilyen körülmények között élek. Most egy olyan élethelyzetbe keveredtem, hogy elmentem szülni, szabadságon vagyok még jelenleg is, még nem mentem vissza dolgozni. És megtapasztaltam most azt a részét, hogy milyen az, amikor az ember otthon van a gyerekekkel, és hogy akkor például milyen támogatások, meg juttatások járnak. És hogy azt mondom, hogy anyukám egyedül nevelt minket, feltetők sose éltek együtt édesapámmal, és hogy ő neki szinte a születés után azonnal vissza kellett mennie dolgozni, mert nem tudta volna fenntartani magát most meg jelenleg, hogyha valaki... nek rendes, jó bejelentett munkahelye volt, akkor egyébként például az első 6 hónapban majdnem a bruttó fizetését kapja meg. Hát ez egy olyan, hogy ennél nagyobb segítség, azt nem tudom, hogy lehet. És most ez csak egy tök személyes példa, hogy amikor ezzel találkoztam, hogy mondom, hú, hát jobban keresek, mint mielőtt elmentem volna szülni. És akkor még vannak a támogatások, amikkel egyébként részben éltünk is, meg részben nem. Tehát ugye, hogy én a saját mikrokörnyezetemben azt érzem, hogy jó, meg vagyok elégedve, és jó.
Nem csak azon gondolkodtam el, hogy te mégiscsak főtevékenységedet nézve alapvetően közszereplő vagy nem is tudom. Én legalábbis úgy látom, hogy különböző műsorokban véleményformálóként megjelensz, hírműsorokban szerkesztel, vagy hát magazinműsorban is szerkesztel, hogy alapvetően a közbeszéddel operálsz, és azzal
van dolgok.
De hogyha te a közzel beszélsz, akkor elége az, hogy te a saját életedből vonod le azt a következtetést, hogy a Fidesz az jó, hiszen én egy csomót azt érzem, hogy kaptam, egy csomóban dologban azt látom, hogy előre mentem, ergo ez jó. Mert más emberek pontosan tudod, hogy nem azt látják, hogy nem ezt tapasztalják, nem ez az élményük az életről. Te, mint közszereplő, te, mint a közzel foglalkozó ember, miért a saját megélésedet fejezed ki, és fejtesz ki belőle a politikai véleményt, miért nem az összes többi emberét keresed, és adsz nekik szót?
Teljesen igazad van, ez most az adott kérdésre próbáltam a saját élményeim alapján levezetni a választ, de hogy alapvetően nyilván én ahogy látom, tehát hogy mi kell az élethez, hogy az alapvető szükségletei az embernek kijegyenek elégítve. Szerintem ez az, amit mondjuk egy kormánynak jó, hogyha biztosít, hogy mondjuk munka legyen. Hát szerintem most Magyarországon van munka. Lehet, hogy kompromisszumokkal kell az embernek kompromisszumokat kell bevállalnia. Lehet, hogy akár a nem tudom, mobilitást is be kell vállalni ahhoz, hogy esetleg másik térségbe, másik településre kell költözni, de munka van. Persze, lehet azt mondani, hogy nem tudom, Magyar Péter bemegy a kórházakba, és akkor ő kiválasztott kórházakat, ahol nagyon meleg van, mert nem működik a klíma, és akkor, hogy most ezt húzzam rá arra, hogy akkor most az egész ország emiatt rossz helyzetben van. Hát abban vannak az egészségügynek problémái.
Neked nem volt tapasztalatod a magyar egészségügyben.
De nekem volt jó tapasztalatom is, de nem fogom azt mondani, hogy minden rendben van. Tehát érted, hogy azt mondom, hogy van jó, meg van rossz is, és hogy kórháza válogatja. És igenis, az legyen egy cél, hogy legyen mindenhol klíma, hogy ne kelljen, tehát az is, tehát ez nyilván ne kelljen közösségi gyűjtés szervezni azért, hogy a helyen pár volt.
Igen.
Hogy valamelyik gyerekkórházban.
Alapítványaik is vannak, hogy lehessen ezt 1%-ot kapni a rengeteg kórháznak.
Igen.
Hogy 99%-ban le lenne rendezve az ő működésük a helyet.
De hogy azt mondom, hogy lenne egyébként bőven ilyen téren még fejleszteni, de én nem mondom azt, hogy az egészségügy úgy unblock rossz. Hát én voltam kórházban, volt, mandulámat ki kellett műteni, bent feküdtem, nem mondom, hogy szállodai ellátás volt, de annak kell lennie.
Szállodai ellátás? Erős. Nem, két dolog itt az eszembe, az egyik az, hogy ha úgy nézzük, és hogyha jól értem, akkor az a perspektívád, amiből mondod, hogy ha munka van, akkor minden van.
Igen.
Ha abszolút. Azt vesszük, hogy az államnak ez egy feladata van, hogy munkát teremtsen, akkor hát ja, végül is foglalkoztatásban egész jók vagyunk. Hát én ezt nem értek egyet, szerintem sokkal-sokkal több feladata van és felelőssége egy államnak, de ez egy
gondolkodásbeli különbség, az
igen,
biztos.
Igen. A másik pedig a egészségügyi rendszer, mint olyan. Amikor az egészségügyi rendszer szar, az a állítás elhangzik, akkor szerintem az abból a logikából fakad, mint a, tudod, a egy csepp bor egy liter szennyvízben versus egy csepp szennyvíz egy liter borban. Ha van egy csepp szennyvíz egy liter borban, akkor az egy elég nagy probléma, akkor az egész liter bort elbassza, viszont hogyha van egy csepp bor egy liter szennyvízben, akkor attól mi nem lesz abból bor, és most nekem is, amikor műtötték a hátamat, akkor egy cifes flakon volt leüzélve, volt rajta egy leukoplaszt csík, és rá volt írva tolva, hogy lidokain, és azzal spicceltek be, hát ne basszol már meg, hogy ez így jó van.
Abszolút igazad van, nincs, de hogy van rendben, tehát hogy aki azt mondja erre, hogy ez rendben van, tehát hogy nyilván ez egy ilyen józan észre belátható, de hogy azért alapvetően, amikor a Social Justice műsorokat csináltam, akkor foglalkoztam az egészségügy kérdésével is. És akkor elkezdtem kigyűjteni, mondom, jó, már hogy ugyanez, nekem is ez volt az alapkoncepció a fejemben, hogy az egészségügy szar, hogy bemész, omlik a vakolat, minden izé, hogy néz ki, tényleg, hát láttam én is Magyar Péter videóit, ott az ilyen, mint a horror filmekben úgy megy, és akkor azt mondja, hogy ja, hát itt kell átmenni. És akkor azt néztem, hogy itt van Budapest, és a budapesti kórházaknak az állapota, az valóban olyasmi, meg egyébként van egy-kettő, ami már, de hogy a vidéki kórházakat elkezdtem kiüteni, és rengeteg, de olyan felújítások, és olyan megújítások, és minden, nem tudom, a vadonatúj, és ott van klímaberendezés is, és nem tudom, és igen, nyilván azt mondom, hogy akkor legyen ilyen Budapest is, meg legyen ez a cél, hogy akkor az összes kórház ilyen legyen.
De volt ez velem a Csillagpontban Miskolcon, csodaszép felújított vadi új Csillagpontban
és
volt.
És ott kaptad
ez. Ott volt ez, mert hát beton van, arra van pénz, arra van beruházás, de cifes flakon van helyett, és érted, ott van két csodaszép műtő, most megint csak egy partikuláris példa, de sajnos ezekből a partikuláris példákból áll össze a problémakör. Ott volt két csoda jó műtő, és egy darab orvos ingázott a kettő között, attól függően, hogy melyikben van milyen eszköz. És az egyiket itt műtötte, a másikat ott műtötte, és így rohangált a kettő között, meg ott ültünk középen, és így néztük, hogy hát akkor meglátjuk.
Amikor fiatalabb voltam, akkor nekem is volt egy ilyen, hogy nagyon szeretnék segíteni valamilyen szinten, hogy akkor még a Fidelitas eleje volt, vagy még lehet, hogy még nem is voltam ennyire aktívan, vagy aktív közéletben, és akkor mondtam az egyik kórháznak, hogy ilyen Magyar Pétereztem egyet akkor, hogy akkor vigyünk WC-papírt, mert volt egy ilyen élményem. De hogy volt egy ilyen élményem, hogy elmentem, és hogy nem azt nem hiszem el, hogy elmegyek egy kórházba, és nem tudok elmenni mosdóba, mert hogy nincsen WC-papír. És akkor mondtuk, hogy akkor viszünk sokat. Akkor vegyünk, akkor ez is olyan, hiszem, hogy ilyen meghatóan, hogy mondtam is a szüleimnek is, hogy amit nekem szántak volna ajándékba, azt adják oda azt a pénzt, és akkor ezért vigyük el, mert hogy úgy érzem, hogy ezzel hozzá lehetne járulni. És azt mondták, hogy nem, mert ellopják. És mondtam, hogy de hát mondom, azt hogy lehet, hogy ellopják? Hát, mondták, hogy nem feltétlen azok, akik jönnek a kórházba, és akkor elteszik, hanem hogy az ott dolgozók is. És hogy hazaviszik, mert hogy akkor ott van a csomag, és hogy inkább nem vigyünk. És szerintem ez nyilván egy szélsőséges példa, mert nem valószínű, hogy minden kórházban ellopják a WC papírokat, de hogy tudom, amikor van az embernek egy ilyen ősélménye, hogy úristen, nekem azt mondták a kórházba, hogy ne vigyek be WC papírt, mert úgyis csak ellopják, ez egy rossz dolog. Tehát, hogy szerintem emberi probléma is van.
De ebből neked ez következett, hogy ez a tanulsága azt mondjanak, hogy inkább akkor emberek rosszak?
Hát miért? Ki lopja el a WC papírt a kórházba?
Aki minimálbérből él. És 12 órát dolgozik.
Szerintem egyébként pont nem. Szerintem amúgy a normális embernek nem jutna eszébe, hogy a kórházból ellopjon egy WC papírt. Igen, ez egy
mi az, hogy normális ember, érted?
Hát aki normálisan gondolkodik, hogy nem tudom, feltételezem, hogy te is az vagy. Tehát
nem tudom.
aki elmegy egy kórházba, és nem jut eszébe azt, hogy nem, de jó, itt ez a kis csomag WC papír, így elvinném. Hát ez szörnyű. És én nem gondolom azt, hogy ez azért van, mert hogy az emberek éheznek, és hogy nem tudom, nincs pénzük WC papírra.
Hát nem tudom. Nem tudom. Én azt gondolom kicsit, hogy volt például a Káin gyermekei című doksi film, azt tudom látni.
Pont nem is olyan régen.
Ugye egy folytatás egy korábbi doksi filmnek, mind a kettőt nézzétek meg, a korábbit nem tudom. De mindig nekem valahogy abból az volt a tanulság, vagy az élmény, hogy basszus, amúgy mindenki lehetne gyilkos, és bárki lehetne gyilkos, és a körülmények, az életkörülmények szülik a gyilkosokat is akár. Majd meglátjuk a szociális hátterét azoknak az embereknek, hát bassza meg. Én nem tudom, hogy ott mit lehet csinálni, vagy hogy lehet élni. Szóval ez egy szélsőséges példa, de mondjuk az is egy szélsőséges példa, hogy mit tudom én, 12 órázol szarérhúgyér, és most akkor elmenjek még a kóba is, meg a nem tudom micsoda.
És jó, elviszem inkább a WC-papírt.
Elviszek egy tekercs WC-papírt. Hát nem tudom, én ezt is el tudom képzelni. És szerintem nem is biztos, hogy pálcát tudatnék az illető felett.
Jó, oké. És akkor mi a megoldás?
Adjunk neki normális bér, meg munkaórákat.
Jó. Nem mondtam, hogy szerintem meg, hogyha valaki nagyon keres munkát, akkor tud találni olyan munkát is, ahol nem csak ébérrel dolgoznak. És most megfeszem, hogy kiragadott példákat hozni, de hogy itt a harmadik kerületi csoportokban látom, hogy adnak fel hirdetéseket, és akkor nem tudom, volt valami takarítót keresnek 2000 forintos órabér, és kirögték. Akkor nem gondolt, hogy majd ennyire elmegyünk takarítani 2000 forintos órabér. Tök jó. Szerintem az nem, de tehát azért abban már...
Tehát akkor azt mondod, hogy akkor nem az a válasz, hogy fizessük meg az ápolót, aki ellopna a WC papírt, mert nincs rá pénze, hanem az, hogy menjen el egy másik munkába, akkor meg az a baj, hogy nem lesz, aki ápoló lesz.
Akkor meg lehet, hogy meg majd magasabb lesz az ápoló fizetés. Nem tudom, én sem tudom rá jó megoldást, hogy abszolút én sem vagyok, hogy ez egy ilyen kérdőjel, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni, de hát, hogy elkezdhetjük ezt kinyitni, hogy ugye így indult a Covid alatt is, hogy akkor legyen magasabb az orvosok bére, tökre egyetértek, hát meg kell emelni, jó. De jó, de akkor nem tudom, most eltelt egy pár év, akkor legyen magasabb a tanár. Abszolút. Hát a tanár, én még a tanár tüntetésekkel is egyetértettem. Tök igazuk volt. Hát nevetsz olyan összegekért, ezért senki nem megy el már egyetemre tanárképzőre. Hát, tehát, hogy miért mennél el, hogy tényleg a szomszéd spárba sokkal jobban lehet keresni. Most akkor jó, akkor megemeljük a tanár. És a sor végtelen. Tehát meddig lehet, hogy jó, akkor amúgy legyen magasabb a mentősök bére, az is legyen magasabb. Legyen magasabb az ápolók bére, amúgy az is legyen magasabb. Tehát, hogy azért mondom, hogy de közben meg van egy ilyen, nem tudom, egy nagy zsák, és akkor abból mindenkinek kéne osztogatni.
Hát egyfelől, igen, másfelől, meg ugye az az érdekes, szerintem az mondja sokat egy kormányról, hogy hogyan priorizál, hogy mik azok a szektorok, akik ugye elmekelnek fizetve, vagy nem, így, hogy mondod, egy sor. Csak én azt gondolom, hogy nagyon sok szektor például előbb lett kifizetve, mert prioritás sorrendben hamarabb kerültek sorra, mint az orvosok, meg a tanárok, akik a hatatos tiltakozásuk segítségével vették észre magukkal, hogy amúgy, vagy a kormányzatunkkal, hogy amúgy mi is itt vagyunk, és akkor lehetséges, hogy ugrottak 2-3-at a prioritás sorrendbe. Szerintem ez már értékválasztás kérdése, és erre mondom azt, hogy nekem kevéssé fér bele az értékválasztás, de hát most egy dolog.
De attól függetlenül nagyon jó dolog, hogy a tanároknak most például megemelik a fizetését. Jó, de hogy amúgy meg volt értelme, nem? Tehát, hogy akkor akár a tüntetéseknek is, nem? Hogy egyszerre mentek az emberek, szerintem ott voltak azok között egyébként jobboldali tanárok is, akik kivonultak, és egyébként tök békésen, tök normálisan.
Csináltál amúgy anyagot róluk?
Nem, akkor mert akkor már nem dolgoztam szerintem.
Ügyesen voltál akkor pont?
Igen, ja. Simába is bele lehet menni, hogy a média mit művel, mert egyébként ez is minden oldalról vitatható.
Sokoljuk össze-vissza, és még nem beszéltünk arról, hogy mit keresett a híreid között a Paralimpikonnak az esete, amiről én nagyon keveset fogok tudni mondani.
Jó, nem baj.
Úgyhogy meséld el.
Feministának gondolod magad?
Abszolút igen.
Igen? Szerinted rendben van, hogy egy férfi versenyezzen a nők között?
Szerintem a versenysport nincs rendben.
Atyaim.
Nekem az a bajom, hogy én azt annyira nehezen tudom eleve hova tenni, hogy én már ott elvesztem a dolgot, és az, hogy igazságtalan, egy teljesen igazságtalan rendszer, én így nem lepődöm meg annyira.
Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen felháborító, hogy azok az emberek, akik egy életet lesportoltak, és ha már itt vagyunk, és hogy én is azért is mondtam, hogy nekem ez közel áll hozzám, én a sportot szeretem, szerintem az egy jó dolog. Az olimpia az egy szép dolog, az országok megmérettethetik úgy magukat, hogy igazából olyan, mint a háborúznának egymással, de valójában nem, mert hiszen
kurva szép. Mindig, ez már ízlés kérdése, igen.
Szimbolikusan. Lehet egymás ellen kicsit megmutatni, hogy ki mit tud, akkor így,
ja,
akkor
nem, ezért, nem, akkor de nem, de nem, hát ez tök jó, hát így látja a fél világ, szóval ez teljesen oké.
Hát ez nehéz egy olyannak elmagyarázni, neki nem szereti annyira a sportokat, furcsa is. És ez megint egy ilyen plusz volt, hogy így előhívta belőlem a jobboldali feministát, ami egyébként nem tudom, hogy létezik-e, de hogy ez most biztos, hogy megszületett, nem mentem ezen a nyáron, hogy egy olasz sprinter, aki a paralimpián indul, és ő frankon transznemű. Tehát, hogy ő nem az van, hogy akkor intersex, és akkor vitatott, mert egyébként itt ezt most itt, akkor innen megérveled, akkor csalás, ha onnan megérveled, akkor egy adottság.
Én és néhány is, évvel ezelőtt, ha jól emlékszem.
És akkor most ez, igen, hogy ez a csávó, ez meg egy csávó, aki nyert egyébként olasz országos bajnokságon versenyeket futásban, látássérültként, és aztán 2019-ben nővé változott, csonkította magát, mindegy, aki amilyen szókészlettel szereti
ezt. Ezen az operáción, nem váltó műtéten esett át.
Igen. És el is fogadta egyébként, tehát az olaszok ezt elfogadták, és most már olasz színekben rendesen a nők között indul. És bennem ez egy olyan kérdőjelet szül az egész világgal, meg ezzel a rendszerrel kapcsolatban, és azért mondtam, hogy itt engem már az ilyen helyi ügyek nem tudnak foglalkoztatni, hogy most akkor Óbudán a buckákból milyen pénzeket nyert ki a helyi önkormányzati vezetés, amikor ilyen dolgok történnek a világban, hogy az kérdőjeleződik meg, hogy a nőknek pontosan milyen jogai, lehetőségei vannak, és megint azt, hogy a nők vannak ebből kiszorítva. Nagyon kevesen szólaltak fel ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy itt vannak a nagy nővédő szervezetek, és azért tudod mi volt?
Ilyen
fősöketítő csend. Senki nem mond semmit.
Most lehetek cinikus?
Na.
Azért, mert kurvára el vannak foglalva azzal, hogy a családon belüli erőszak áldozataival itt kis közösségben, kis szinten
most nem csak Magyarországra, beszéltem, vagy nem. Én értem azt is, hogy mit mondasz, de hogy vannak a helyi ügyek, amik meghatározzák akár a hétköznapjainkat. De azért van egy, a nővédő szervezeteknek, hát van azért a világ történéseiről kell, hogy legyen egy véleményük. Egy ilyen horderejű nők ellen elkövetett, nem tudom, merényletről kell, hogy legyen valami.
Én tökre megértem. Az volna jó, hogyha ennek lehetne egy ilyen társadalmi vitája.
Az volna jó, hogyha a nő lenne a férfi, meg férfi, és a...
Hát meg anyámnak áramszedője lenne, és akkor ő lenne a villamos, de hát ez sajnos nem ilyen egyszerű az élet.
De ettől függetlenül nagyon hiányolom ezekben a kérdésekben való kiállást, és a magyar nővédő szervezetek. Lehet, hogy kéne, igen.
Most valahogy így nagyon ismerős volt ez a vehemencia, amivel beszéltél. Szerintem nagyon, nagyon gyakran építesz ebből, és alapvetően tényleg az ilyen farizeusság, vagy vélt, vagy valós farizeusság az, ami nálad így a biztosítékot ki tudja verni, vagy ami ilyen flóba hoz. Én azt láttam rajtad mindig. De ezt kell kérdezni, hogy ezzel a fajta képmutatással ezzel van valami olyan élményed, amihez vissza tudod vezetni azt, hogy ez így miért üt meg ennyire?
Maga a képmutatás, hogyha ezt látom.
Hát, hogy az, de hogy egyáltalán azt mondom, hogy egyáltalán jól látom, hogy ez nálad ilyen trigger pont.
De abszolút, meg igen. Igen. Tehát szerintem az, hogy én azt szeretem, hogyha valaki autentikus, és hogy az, ami belülről jön, az úgy jó, és úgy elhiszem, meg hiteles.
Uh-huh. Azt akartam egyébként kérdezni, csak tényleg kicsit szörmentén kapcsolódik csak, de hogy 2007, akkor te voltál 11 éves. De azt hogy élted meg, amikor édesapádat megverték?
Ez egy ilyen ez egy ilyen furcsa helyzet volt, mert úgy, hogy amennyire egy 11 éves gyerek fel tudja ezt fogni. Tehát, hogy ezért ez egy ilyen... láttam a képeket, de nyilván azt, hogy én tudtam telefonon, hogy kórházban van, akkor hallottam, hogy mi történt, de akkor én is láttam az újságokat, másnap ugye minden azzal volt tele, akkor azért az is egy ilyen rossz érzés volt, és így nyilván akkor anyukámnak így el kellett magyarázni, hogy na, mi történt most, így nem tudom, emlékszem, hogy ez maradt, egy 11-es, ez maradt meg, hogy nem mentem edzésre, mert hogy akkor ilyen...
Volt ott nekünk akkor bármifajta ilyen, most nem nyilván nagy szó, vagy ilyen védőőrizet, vagy nem tudom, rendőr, aki vigyázott rátok, vagy azután az nem volt?
Nem, nekünk semmi ilyesmi. Mm. Viszont a nagyobbik féltestvéreimet, akik egyébként ők csintalanok, tehát hogy ők de ők csak féltestvéreink, náluk volt olyan, hogy a bátyámat fenyegették, tehát hogy nem tudom, meg a nővéremet is, hogy elvágják a torkukat, és izé utánuk mennek, és akkor a nővérem DJ-ként dolgozott, és akkor ő neki ez egy ilyen volt, hogy úristen, hogy nem mer elmenni dolgozni, mert mi van, hogyha tényleg ott várják és megverik, szóval az egy ilyen nagyon durva helyzet volt, szerintem az nagyon para, nem? Tehát, hogy
hát ez a nem tudom elképzelni kategória.
Most már azért szerencsére ilyen nincs, vagy én nem tudom, hogy lehet tudna-e lenni.
Hát nem tudom, mi múlik.
Jobb, javult a közbiztonság, nem tudom, jobb, könnyebben ki lehet szűrni az ilyen alakokat. Nem tudom, tehát hogy majd egy kicsit majd az utolsó témára
ez
is.
Ez már határozottan kapcsolódik, igen. Hát csak reménykedni tudok benne, hogy ez így összefügg bármifajta rendfenntartási működéssel. És igen, akár rátérhetünk akkor az utolsó témára, igen, is. Ami pedig a Motherless ügy, azt hozzátartozik, hogy amikor ezt forgatjuk, akkor még nem volt meg az az adásunk, ami elvileg erről szólt, úgyhogy még arról nem tudok nyilatkozni, majd ott fogtok szakértőket hallani, megnyilatkozni a témában, mi most csak így felháborodott laikusként tudunk beszélni a dologról. De te is mondtad, hogy hozzuk be ezt a hírt, úgyhogy inkább meséljed te először, hogy neked milyen élményt okozott.
Nem, hát azért ez egy olyan, hogy azt hiszem, vagy legalábbis merem remélni, hogy így ebben mindenki így egy platformon van, hogy ez már nem feltétlenül egy ideológiai vita, hogy normális-e az, hogy ilyen megtörténhet. Na, ilyenkor is a feminista előjön belőlem, hogy persze a férfiakra nem készülnek ilyen fotók, és nem kerülnek fel a világháróra, ahol egyébként most ez most zárójelesen, de hogy a bosszú pornónak is amúgy általában nők vannak kitéve, és ez is egy ilyen, mindegy, szóval egy ilyen közös megoldás kellene ezekre valamilyen. Tök érdekes, hogy ha már egy rögtön megoldása, hogy ugye van ez az oldal, hogy akkor nem tudom, hogy a nézők biztosan tudják
egy bár szerintem. Tisztázom, hogy az alapvetően igen, majd pornó oldal, magát pornó oldalként definiáló, vagy látszólag az ez a történet. Csak ugye vannak ezek az almappák, az ilyen különböző almappákban meg lehet találni egy olyan fiatalkorú, vagy nem fiatalkorú magyar lányoknak a fotóit, amik mappák arról szólnak, hogy vadászd le, és vérdíjat rá, és hogyha ennyit meg ennyit fizetsz, ezt ugye nem tudja senki, hogy milyen módon történik, ha történik egyáltalán, akkor ilyen meg olyan abúzus fog elszenvedni az a lány, aki ezen a képen van. Na most, egy ilyen magyar felhasználót találtak, ugye, és én itt azt mondanám, vagy azt gondolom, hogy itt az a nagyon fontos, hogy van a pornó, mint olyan, ami lehet etikus vagy nem etikus, erről van egy társadalmi vita, ami tök fasza. De ez nem az a kategória. Ez a maximálisan a bűncselekmény kategóriája szerintem. Nyilván nem én vagyok a bíróság, hogy ezt megítéljem, de az, ami rohadt idegesít, hogy nem lehet tudni, vagy legalábbis én most így nem tudom, hogy ez egy kretén, incel, 12 éves, ki tudja milyen srác, aki ezzel szórakozik, vagy érted, ne hagyj Isten, a magyar Jeffrey Dahmer, aki még nem mert cselekedni, és itt éli ki magát. Nem tudom, nem is érdekel, az az igazság.
Abszolút, de felháborító, szóval, hogy ez egy olyan megbotránkoztató, és most érted, ez derült ki, és mi van, hogyha van még ilyen, és hogy, szóval, hogy ez már olyan, ami amúgy alapvetően már nem is feltétlen nemzetállami vagy szuverenitás kérdés, tehát, hogy ezt nem magyar.
Lenne az, igen.
Hát igen, de hogy erre szerintem ami globális választ kéne, ja. Tehát ugye azt mondom, hogy ebben lenne értelme, fogalmam sincs, hogy hogyan, ezt majd a szakértőknek kell kitalálnia, de hogy, tehát, hogy ez nem olyan, amit akár a magyar jogrendszer ki tud valahogy küszöbölni, mert ez tényleg egy olyan, hogy elképesztő, hogy ez megtörténhet. És most gondolj vele, hogy mert az, hogy most itt ülök ebben a műsorban, és valaki kifotóz ebből egy adást, és akkor ezzel csinál valamit, ez rendben, én adtam az arcomat a műsorhoz, és hogy én nincsen rendben, hogy bárki ezzel bármit kezdjen, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez egy könnyen elérhető tartalom. De az, hogy a metrón lefotózni lányokat, és feltölteni közösségi, vagy hát ez nem tudom milyen oldal, közösségi... médiának számít, mert ugye ez is, hogy jogilag fogalmam sincs, hogy ez, ők azzal érveltek, ahogy megnéztem a válaszreakciójukat, hogy hát, hogy ők nem felelnek azért, hogy a tagok miket töltenek fel. És ugye ez csak egy platform, ők csak a platformot adják, és nem tettek róla, hogy akik feltöltik, azok ilyen beteg emberek. Hát
én abban sem vagyok biztos, hogy ez jogilag megállja a helyét egyébként így önmagában, hogy ők csak platform szolgáltatók, és semmifajta felelősséggel nem tartoznak. És tőled, amikor először hallottam ennek a hírét, akkor én mélytelenül megrőzött naív ember vagyok, és az első gondolatom az volt, hogy te Jézus ereje, nem baj, biztos folyik már egy éve egy ilyen operatív művelet, aminek a keretein belül már réges-régen megfigyelik ezt az arcot, és igazából hát most véletlen kiszivágott a sajtónak, de lehet, hogy két hét múlva amúgy is meg akarták fogni, csak még gyűjtik az adatot, vagy mit tudom én, és ott a probléma, hogy ettől kiindulva egészen odáig, hogy a http.nál már elakadt a magyar titkosszolgálat, vagy rendőrség, vagy nem tudom, azt is el. Mind a kettőt el tudom képzelni. Jelenleg ugye már folyik a nyomozás.
Igen, de hát, hogy ebből most lesz-e bármi, amúgy ez egy jó kérdés. Azért mondom, szerintem ez egy, hát ez egy biztos, hogy komoly kihívás, és erre jó lenne, hogyha lenne egyébként mai modern válasz, és meg lehetnek. Tovább viszem amúgy a gondolatot, és egy kicsit, szóval, hogy van ez, hogy ez mindenki megbotránkozott rajta, de hogy hál' Istennek, a magyar Jeffrey Dahmernek az esete, az egy nem gyakori. Ilyenek nem nagyon történnek. Tehát, hogy vannak, meg hogyha nyilván történne ilyen, az egy szörnyű tragédia lenne, de hogy azért a nők ellen elkövetett ilyen bűncselekmények nagyon-nagyon nagy döntő részt inkább házon belül történnek. Tehát most nem azért,
hogy... Igen, de most nem jutottál meg, ha az volt a cél.
Igen, de hogy alapvetően sokkal nagyobb problémának tűnik ez, tehát azért ez nem általános. Nem általános az, hogy valaki kövesse valakit az utcán, és csak úgy megöljön. Ilyenek azért nem nagy, előfordulnak, de azért ez nem a hétköznapi életünk része. Tehát ugye én azt gondolom, hogy kell ettől tartani, és ez egy borzasztó dolog, és ezeket az embereket remélem, hogy el tudjuk izolálni a társadalomból, és ezt vagy valamilyen szankciót ki kell erre találni, de egyébként mit, meg milyen súlyosat, ezek is tök meg kérdések, hogy hiszen valójában mi fotózott, meg az AI-t megkérte, vagy nem. Szóval, hogy...
Hát igen.
Igen. Szóval ez, de hogy a saját jó érzésem szerint akkor börtönbe, és akkor viszont látásos, és majd inkább a munkatábor kell, vagy valami használt is lehessen lenni, ez egy ilyen... Ez a...
Jó, Istenem!
De hogy akkor... Ez már a saját gondolati világom volt, de hogy alapvetően...
Nem baj, az a lényeg, hogy ezt megmutassuk.
Hát de most... Hát ugye valami használt is, hogy vegyük, mert most ne számítógépezgessen egész nap, és akkor...
Jó, nem tudom, ezt a részét én leszarom, hogy használt veszük. Én a másik irányba gondolkodok, én ilyen pszichológiai dolgokra gondoltam.
Hát nyisd ki, de akkor ezt nagyon ki lehet nyitni, és akkor pedofilokkal mit csinálsz? Azt is a pszichológiai...
Hát nem azt mondtam, hogy nem feltétlen indokolt egyfajta elzárás, vagy mit tudom én, adott esetben azt is el tudom képzelni, de igen, alapvetően azt gondolom, hogy a büntetés végrehajtásnak a bűnelkövetés megelőzéssel kell, hogy legyen a fő célja, nem pedig a retorzió és a bosszú.
Igen, nagyon nehéz. Remélem, hogy lesznek erre megoldások. Meg én ebben azt látom, hogy hát ha valamilyen közös megoldás lenne rá, hogy egyébként ugye ez a baj például a közösségi médiai dolgokkal is, hogy ott is azért nincsenek. Most az, hogy lehet magyar szinten szabályozgatni, de hát most...
Ja, persze, hát most semmi.
Hogy ez az internet, az egy ilyen nehéz sztori ilyen szempontból, és ez egy abszolút modern kihívás. Nem látom, hogy a világ úgy nagyon együtt mozogna ezzel, és a jogalkotás, vagy bármi ezt így követné.
Hát de látod, azért vannak izék, szóval, hogy vannak azért példák. Most például az jut eszembe, hogy volt például egy ilyen iskolai késelés gyanúja. Azt nem tudom már, hogy az Interpol, az mint nemzetközi nyomozás segítő szervezet.
Úgy érzem, hogy azt sugallod, hogy a magyar titkosszolgálat nem tudna felfedni egy ilyen
Nem feltétlenül akartam ezt sugallni.
Már a második ilyen elejtett mondat volt.
Hát ez, amit mondok, de tényleg ezt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy már egy éve folyik egy operatív megfigyelés, odáig, hogy így pötyögi be új a www.pontot, mind a kettőt el tudom képzelni. Teszem hozzá a titkos szolgálat, nem is biztos, hogy nekem kell tudni róla, hogy melyik része történik, de azt tudom, hogy különböző külföldi titkos szolgálatok, ők igenis tudnak már ebben előrelépni, és én nem csinálnék szivarítási kérdést abból, hogyha a CIA szólna nekünk, hogy ja, egyébként itt van egy valószínűleg sorozatgyilkos, aki ilyen meg ilyen képeket tölt fel az internetre, hogyha rajta ütök a házán, akkor biztos, hogy fogtok találni olyat, ami miatt leültethetitek, csak szólok. ugye is sikerült megelőzni ezt a ízét, ezt a késeléses, vagy feltételezhetően leendő elkövetőnek a...
Ez egy olyan, amiben szerintem egyetértünk abszolút. Azért ezzel kezdtem, ez egy, nem egy ideológiai kérdés, ez egy komoly kihívás is az, hogy majd erre hogyan fognak reagálni egyébként, ez egy jó kérdés lesz. Nem tudom, én azért félek, vagy nem tudom, nem? Vagy nem? Ez azért így... Vagy így tarthat ettől az ember. Most pont láttam, hogy a Bányai Judit is kitett, hogy róla is tettek itt. Róla nem olyat, ahogy lefotózták, hanem a rendesen feltöltött. Igen, és akkor tudod, nem tudom, az embereknek nagyon nagy részének nyilvános az Instagram, de egyébként, és akkor mi van, hogyha nem nyilvános, mert akkor is
tehát, hogy valahogy minden... Persze, követtek embereket, szóval tök mindegy. Nem, az, igen, amikor meghallottuk ezt a hírt, hogy van, akkor barátnőm mondta, hogy nézzük már meg, bassza meg ezt az oldalt, hogy nem vagyok-e rajta, mert nem lehet tudni. És tudod, az, amíg ez így, ez a hír eljutott hozzánk, és megnyitottuk azt az oldalt, és elkezdtünk keresgélni, ami már önmagában traumatikus, de már ez az 5-10 perc, amíg rájövünk arra, hogy mi a hányás van, és hogy ő ott lehet-e például, már az pokoli volt.
Nagyon durva.
És tényleg. Akkor tudod, semmi közünk az egészhez, rohadtul megúsztunk. Szóval, ja, ezt mindenképpen erre választ kell találni.
Na, kimerítő vagy?
Figyelj, nem vidám, de egy közös pont is, azokat én szeretem.
De ez jó, hogy a végére akkor így egy ilyen kis így lecsengett.
Igen, és hát akkor a műsor végén meg az lesz, hogy